Sziasztok, nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, itt az új év és itt vannak a régi arcok, és az NBA-ben is azt hiszem, hogy nagyon sok csapat gondolkozik azon, hogy ebben az új évben mit kellene tennie, elsősorban azért, hogy bajnok legyen, vagy odaérjen a rájátszásba, vagy odaérjen a play-inbe, és nagyon sok csapattal fogunk foglalkozni ma, akiknek egy játékoshoz kapcsolódóan évek óta tartó problémájuk van. És minden évben előkerül, hogy mi legyen Trae Younggal, mi legyen Joel Embiiddel, mi legyen Zion Williamsonnal, és majd még soroljuk a játékosokat, ma is ötig jutunk el. És most megpróbálunk választ adni, szerintem lesznek meglepő válaszok is talán abban, amit mondunk azzal kapcsolatban, hogy jó helyen vannak-e ezek a játékosok ott, ahol vannak, vagy távozniuk kéne. Röviden mi úgy foglaltuk össze az adás tematikáját, hogy itt az új év, lesznek-e csapatok, amelyek levetkőzik a régi szokásaikat, amelyek rossz szokások, vagy úgy belesüppettek, vagy nem. Hello, Maska!
Hello! A te listádat már láttam az idei évre. Hogy te ilyen rossz szokásokat engedsz el.
Nem, kevés van. Nem, nincsenek nagyon ilyenek. Viszont én megszámoltam, hogy karrierjük csúcsán azok a játékosok, akikkel ma foglalkozunk, a legjobb szezonjukban ők öten összesen hány pontot átlagoltak, van tipp?
A legjobb szezonjukban mennyit
mindegyik játékos legjobb pontátlaggal bíró szezonja.
150 körül.
143 pont. Ami azért brutális, ismeri a 20 magas pontátlag, és mégis elég komoly problémát jelentenek a legalacsonyabb LaMelo-ból 25,9 ponttal. De erről majd egy kicsivel később bővebben beszélünk. Van viszont egy nyereményjátékunk, amely eredményhirdetésre vár. Ezt a nyereményjátékot az NBA-vel és a Tiszóval közösen indítottuk. A karácsonyi meccsekre vonatkozott, és mind az öt meccsen elhangzott egy kérdés, amelyre, hogyha helyesen válaszoltatok, mind az ötre, akkor részt vehettetek egy sorsoláson. Közel 3000 tipp érkezett a mérkőzések folyamán, és közülük pedig a nyertesünket már értesítettük. Úgy hívják, hogy Tóth Nikolett.
Mi is úgy hívjuk, és mások is úgy hívják.
Mindenki úgy hívja, hogy Tóth Nikolett, mostantól Tóth Nikolett, a Tiszó játék nyertese, így hívják. Úgyhogy gratulálunk a nyereményhez. Szabó Máté felvette vele már a kapcsolatot, és nagyon köszönjük ezt az eszement sok tippet. Ennyien tudták, hogy hány csukád van.
Igen, kíváncsi vagyok, hogy kinek mi volt a taktikája, tehát hogy voltak-e ilyen, bekerültünk-e például ezekbe a híres Facebookos nyereménycsoportokba?
Biztos, szerintem biztos, WhatsApp csoportok, Facebook nyeremény.
Hogy ez miért jó, hogy az emberek rontják a saját esélyeiket ezzel? Na mindegy, de maga a szám az eddig rekordokat dönt.
Ez így van. Ez egy nehezen osztható ajándék, úgyhogy nem tudom, hogy miért rontották esélyeiket egyesek, de biztos, hogy nagyon jó baráti társaságok játszottak együtt. Tóth Nikolettnek pedig gratulálunk, és mindenkinek köszönjük, aki velünk játszott és nézte a karácsonyi NBA meccseket. A hónap és az év első eliupja abban közös, hogy mindig beszélünk az MVP jelöltekről, és most is ezt tesszük, de egy picit máshogy szerintem, mint szoktuk, mert egy jelentségről fogunk beszélni majd. Nézzük meg a szokásos táblákat először is, ugye tudjátok, hogy hozni szoktuk, amit a Basketball Reference mond, hozzuk az odds-okat, és hozzuk azt is, amit az NBA.com mond. A Basketball Reference azért érdekes, mert hogyha megnézitek, akkor 1%-nál nagyobb esélye kettő játékosnak van ebben a pillanatban, Nikola Jokicsnak és Shai Gilgeous-Alexandernek. Megnéztem, tavaly ilyenkor még 9 játékosnak volt 1% fölötti esélye, bár akkor is 80% fölé adták már, hogy kettejük közül viszi valaki, most Jokic egyedül 74%-ot viszel.
Nem csoda, úgyhogy decemberben még úgy próbáltuk megvédeni a bundér becsületét mind a két oldalról. Azóta egyrészt kevésbé csillog fényesen az OKC mérlege, köszönhetően a San Antonio Spursnek, a túloldalon pedig Jokic, a liga idei top 3 legmarkánsabb teljesítményéből 2-t visz, a top 10-ből 3-at, a harmadik helyzetről nem sokára majd fogunk beszélni, és olyan számai vannak, tegnap kapargattuk a Trash Talkban, ugye a pontátlaga jobb, mint Shaquille O'Neal legjobb szezonjában, a gólpassz átlaga jobb, mint Jason Kidd legjobb szezonjában, a lepattanó átlaga jobb, mint Carmelo legjobb szezonjában, és a mezőny hatékonysága jobb, mint Tim Duncan legjobb szezonjában. 4 ember, 4 név, akinek azért a neve összefügg a saját kategóriájával, összefort a saját kategóriájával, úgyhogy nem emberi tényleg az, amit csinált. Aki fent tudott maradni, vagy másnak fel tudott kelni az utolsó karácsonyi meccsünkre, az azt gondolom, hogy test közelből tudta ezt megtapasztalni.
Én ezt akartam mondani, hogy még Amerikában segít az, hogyha egy jó marketingelt mérkőzésen csinálsz valami jót. Hát ő jött, és december 25-én hozta azt az 56-16-15-ös tripladuplát, nem mellesleg Rudy Gobertrel szemben, aki néhányszor már volt az NBA legjobban védekező játékosa. De, hogy egy picit keserédesebb legyen a sztori, aztán jött egy sérülés Nikola Jokicnál, amikor nagyon-nagyon megijedtünk, egy Miami Heat elleni mérkőzésen saját csapattársát Jones-t lökik rá az ő lábára, és már az első pillanatban látszott, hát egyrészt, hogy azonnal leül és fájlalja a lábát, másrészt, hogy ez sok minden, csak nem egy ilyen természetes testhelyzet, amiben az ő térde volt, és azért lehetett nagyon-nagyon aggódni.
Egyrészt azért, amit itt látsz, másrészt a reakció, mert hogyha valaki, Jokic, ha a körülmények úgy hozzák, és nem olyan sípot kap, mint amilyet szeretne, akkor kifejezetten tudja magát dobálni. De egyébként nem egy színészkedős játékos. Tehát lehet, hogy megbicsaklik a nyaka, amikor arra suhan egy könyök, hogy segít meghozni a helyes bírói döntést, de nem ilyen típus. És akkor kezdtem el nézegetni én is a statisztikáit, hogy ugye a legkevesebb szezonjában is 13 meccset hagyott ki. Nem volt az NBA-ben, amióta itt van, hogy 7 meccsnél többet zsinórban kihagyott volna, hogy mennyire alapvetésnek számít az, hogy Nikola Jokic játszik. Annyi minden változik, nem biztos semmi sem, az, hogy Jokic játszik, az igen, úgyhogy ez egy, tényleg azt hiszem, hogy 24 óra imában gazdag időtartam volt, nem csak Colorado-ban, meg Szerbiában, hanem az egész kosárlabdát szerető világban. Most ehhez képest ez a 4-6 hetes kihagyás, ez bíztatónak tűnik.
Igen, és talán a január 1-i mérkőzésen már lehetett látni, hogy tényleg a saját lábán érkezik az arénába. Megint csak jó hír, mert azt jelenti, hogy arról nem kell levenni semmilyen terhelést, a saját testsúlyát elbírja, sőt, kifejezetten arra mennek rá, hogy lehet terhelni azt a lábat, ne legyen vele túlságosan sok probléma. De hát ő még csak Nikola Jokic, egy másik ügyeletes sztárja az NBA-nek, aki szintén rajta van ezen az MVP listán, de azért keresgetni kell. Az NBA listáján például a 6. helyen állt Viktor Wembanyama, és ugye az a tény köti össze őket, hogy az elmúlt napokban mind a ketten térdsérülést szenvedtek, mert Viktor Wembanyama pedig egy New York Knicks elleni mérkőzésen szenved térdsérülést, és szintén kisebb, és szerintem első ránézésre is hasonlónak tűnik ez a sérülés. Nagyon furcsán áll az a láb, és megint csak megjött a negatív röntgen, a negatív MR, de néhány mérkőzést ki kell hagyni a Viktor Wembanyamának is. Izzasztó pillanatokat úsztunk meg viszonylag olcsón mindannyian.
Igen, tök érdekes, hogy az előző adásnak a YouTube-ra felkerült verziója alatt bontakozott ki egy szerintem izgalmas beszélgetés Viktor Wembanyama sérülékenységével kapcsolatban, és én ott próbáltam mondani, hogy mindenkinek lehet, hogy igaza lesz, aki majd mutogat, hogy na hát ezért nem lehetett bízni ebben a srácban, de hogy közben meg az NBA karrierje eddig nem olyan kifejezetten aggasztó. Az első szezonját gyakorlatilag végigjátszott. Tavaly egy-két meccset hagy ki, majd jön ugye ez a vérrög ügy, amit hát nála jóval jobb fizikumú és vasemberebb típusú játékosok is elszenvedtek. És ez a vádli sérülés volt az első hosszabb kihagyás, de közben meg, hogyha visszamegyünk, nem az utolsó francia élvonalban eltöltött szezonjára, hanem előtte fáradásos törés, sípcsonttörés, derékfájás, ott azért voltak aggasztó jelek ezzel kapcsolatban, de ha van csapat, ahol tudják azt, hogy hogyan kell egy tehetséges játékosnak a karrierjét konzerválni, az San Antonio, ahol Tim Duncan az utolsó 7 idényében nagyságrendileg már nagyon-nagyon komoly perc limiten játszott folyamatosan, úgyhogy megint megúszott valamit a Spurs, ugye a mérkőzés végére már visszaért Champagne-vel verni a dobót, úgyhogy én is abban bízom, hogy nem kell sokat kihagynia, de hát egyben ezzel rákerül a reflektorfény a korábban sokak által ünnepelt 65 meccses szabályra, hiszen főleg Jokic esetében azért ez komoly dolgokat dönt el.
Így van. Egyetértesz amúgy azzal, hogy azért necces ez a 65 meccses szabály. Ugye Viktor Wembanyama esetében az a helyzet, hogy ő 12 meccset már kihagyott, ez a 13. És az ő esetében hát szinte azonnal borítékolható válik, hogyha bármikor még kihagy idén bármit, akkor All-NBA nem lehet. Jokicnál meg ugye hát azért az MVP cím és a mögöttes dolgok is
necces. Igen, és ha megnézzük azt, akkor simán lehet, hogy itt lesz egy játékos, akitől hát 3 MVP címet raboltak el. Ebből én legkevésbé a tavalyi címet érzem. Hát érted, én az utolsó pillanatig azt mondom, hogy Jokicnak adjuk az MVP címet, hiszen centerként egy tripla-dupla, de hát micsoda szezonja volt egyébként Shaynek, és megjött a bajnoki cím, de ez a fiszkó zsinórban a hatodik MVP címét nyerhetné, csak hát akkor valószínűleg be kéne zárni az NBA-t, akkor a botrány lenne belőle. Nem tudom, hogy ki volt az, aki a legkevesebb lejátszott meccsel MVP tudott még lenni a régi szabályok szerint.
Bill Walton 1978, 58 meccs. 58 ő az egyetlen, meccsel. Aki 82 meccses alapszakaszban 65 alatt maradt és
igen.
Nyert.
Igen, tehát ezt a szabályt ezt nem véletlenül hozták meg, húzták meg így. Néha van, hogy ez egy szerencsétlen dolog. Nem olyan játékosról beszélünk Jokic esetében, aki bármikor, meg egyáltalán a csapata visszaélt volna nagyon a pihentetéssel, amiért ezt a szabályt alapvetően egyébként meghozták, úgyhogy néha nem a torreador győzte. Tehát ezzel most nem tudsz mit csinálni. Én azt gondolom, hogy Jokic pláne, de nagyon sokan a Denver szurkolói között is azt mondják, hogy menjen a Michael Jordan trófea a csába, és inkább hozzunk el még egy bajnoki címet.
Igen. De nincs nekem se bajom a 65 meccses szabállyal. Néha rosszul esik, egyébként Wembanyama is azt mondta, hogy fogalmazott dupla tagadással, kettős tagadással, hogy nem, nincs arról szó, hogy nem szeretem ezt a szabályt, jól van az úgy, valahol meg kell húzni a határt. Hát most lehet, hogy Jokicnak egy picit alacsonyan húzzák majd meg ahhoz képest.
Igen, ez majd később lesz volt, tudod, amikor majd valaki úgy akarja megítélni a szezonokat, mint amikor mi elkezdünk egy retro rovatra készülve ránézni, hogy milyen volt a 83-as év. És akkor nem Nikola Jokic az MVP, és nem Viktor Wembanyama az évvédője, miközben aki meg megérte, az mondta neki, és miért az úgy volt akkor, hogy...
Ezek leszünk mi?
Igen.
Oké. A sérüléseket tehát viszonylag olcsón megúsztuk az MVP jelöltek esetében, hogy egy betegséget megúszunk-e jól, vagy nem, azt még nem tudom. Karácsony előtt volt még egy viszonylag hangos balhé azzal kapcsolatban, amivel a közvetítések során mi is foglalkoztunk, hogy Draymond Green egy Golden State Warriors mérkőzésről egy időkérésnél, miután Kerr beszólt neki, úgy döntött, hogy ő elmegy és befejezi itt ezt a mérkőzést, és bevonult az öltözőbe. Nem nagyon tulajdonítottuk neki nagy jelentőséget. Kerr a meccs után egyébként elnézést kért Draymond Greentől. Draymond Green is mindenki elnézést kért mindenkitől, és a Warriors így besöpörte a szőnyeg alá a problémát. Majd jött egy újabb mérkőzés, egy Minnesota Timberwolves meccs, ég a Timberwolves, 80 pontot dobva, ebből 30-at dobott Anthony Edwards, kikapnak a Hawkstól, már lehet tudni, mert 20 plusz közte, lecseréli a kezdőötösét Chris Finch, majd Anthony Edwards úgy dönt, hogy neki ebből elég volt, és bemegy az öltözőbe. Egy kezdődő betegséget látunk, itt mindenki azt gondolja, már majd szépen lassan, hogy itt be lehet menni meccse, vagy idő előtt az öltözőbe, és miért nem csinál semmit az NBA? Nem voltak büntetések ezért.
Én azt gondolom, hogy ez nem NBA hatáskör.
Benne van a szabálykönyvben. Nem hagyhatod el a kispadot. Nem mehetsz be az öltözőbe, hanem a játékvezető küld be, vagy sérülés, nem mehetsz be az öltözőbe. Megkérdeztem európai kosáredzőt, Európában ezért az ellenféle a meccs 20-0-val. Nem mehetsz be az öltözőbe. Ott kell maradnod a padnál. Nagyon durva.
Ma is tanultunk valamit, kedves néző. Oké. Okay. Szerintem az van, hogy ugye Draymond Greennek van egy külön szabálykönyve az NBA-ben. Tehát, mi az, amit lehet a maradék 440-valahány játékosnak, és mi az, amit szabad Draymond Greennek. Szerintem nem gondolták azt, hogy ezt még egyszer valaki meghúzza. Én azt hiszem, hogy most fog kimenni a memo akkor ezek szerint a csapatoknak, illetve szerintem a csapatok is most fogják közölni, srácok. Két ilyen alkalom volt, hogy bárki itt ezt megteszi, akkor innentől kezdve ez és ez fog majd történni. Chris Finch sem volt feldobva az ügytől a meccs utáni sajtótájékoztatón, igyekezett minél gyorsabban lezárni ezt a kérdést, hogy nem ez az elvárás a top játékosokkal kapcsolatban. Nem először fordul elő, hogy Draymond Green rossz példával áll elő. Az, hogy ez ennyire gyorsan előfordult, ez azért meglepő. Alapvetően azért a meccsek nagy részén inkább jó kosárlabdát játszik a Timberwolves, mint rosszat, de mondjuk, ha valakire tippeltem volna, hogy ki az, aki majd legközelebb meghúz egy ilyet, lehet, hogy nem lett volna Edwards, de hogy nem lepődtem meg, hogy lett a második, az is biztos.
Nem tudom, nálam ez egy kicsit egy ilyen vörös vonal, tehát és nem tudom eldönteni, hogy kivel szemben nagyobb tiszteletlen. A nézővel szemben azt gondolom, hogy nem, mert most az, hogy nem látod még 5 percig a padon ülni Edwardsot, hát nem látod, lemenetel közben láthatátok, még egy pacsit kiosztott egy nézőnek. A csapatoddal szemben az már érdekesebb, hogy ott mit csinálsz, hogy Finch is ezt mondta, hogy a csapatodnak pedig szurkolod kell maradnod, és szorítanod kell nekik, akkor is, ha mínusz 25. Szerintem főleg itt egyébként a liga, pont a liga az, amelyiknek azért ezt így kézbe kell vennie, mert hogy az a dolgod, ezért fizetnek abban a maradék X percben is, hogy ott üljél a padon, és ha bármi történik, bedobtok 5-3-ast rohadt gyorsan, akkor mi bevenek érte az öltözőbe, hogy gyere, Anthony, meg kell lennél.
Igen.
Tök ciki.
Nem jó trendek ezek, amik így elindulnak. Tehát, hogy sokkal jobban örülök, ha nem tudom, a San Antonio-i dobolásnak. Az egy jobb trend.
Az jó, az rendben van, az rendben van. Adunk kétszer is a hétvégén, szombaton és vasárnap is Minnesota Timberwolves mérkőzést, hogy Anthony Edwards megjelenik-e, azt majd meglátjuk, szerintem azért ott lesz. És apropó passzív-agresszív viselkedés minták, beszélgessünk Kawhi Leonardról egy picit, aki mostanában fantasztikus. És a Los Angeles Clippers-el nem tudom, mi történik, abban majdnem biztos vagyok, hogy pozitív mód idén velük kapcsolatban még nem nagyon mondtunk, mert nem volt rá alkalom, de ez a csapat megnyerte az előző 6 meccsét. Kawhi Leonard dobott 39 pontos átlag, 53% mezőny, 44 tripla, 94 büntető. Őrület, ami történik most így hirtelen így a Clippersnél. Mi történt a Clippersnél, Baska?
Bár tudnám. A szezon előtt két olyan csapat volt, aminek a neve előtt nagyon sokáig üldögéltem, hogy hova rangsoroljam őket a power rankingemben. És a Spurs volt az egyik, akiket föltoltam, hogy idén lehetnek kihívók, és hogy ez szerintem elég jól ül. És a másik meg a Clippers volt. És ültem, és hogy hát akkor ezt én elnéztem, de hogy mi történt? Hogy sok mindent értek, az hogyan történhet meg, hogy egy harmadik legjobban védekező csapat 28. lesz a következő szezonban. Úgyhogy Norman Powell volt a kulcsember ebben? Vagy tehát, hogy akkor milyen következtetéseket vonhatunk le abból, hogy tavaly így ment, idén nem? Ott van Tyronn Lue, akit a szakma agyon szeret kint. Én nem ültem vele egy időkérésnél sem, nem tudom megítelni. Tudom, hogy Gábor például nagyon nem bírja, de hogy akkor most elfelejtett edzenet körülbelül nem sokkal messzebbről, mint ahogy te ülsz, néztem Orlandóban, mert ott pont a kispadjuk mögött ültünk, ahogy ilyen középletargiában van a csapat, még Chris Paul-lal. És az benne a meglepő, hogy az a játékos kellett, hogy kiessen a rotációból, aki meg tavaly kb. Egybe tartotta ezt a Clippers rendszert, Ivica Zubac. Ivica Zubacnak tavaly, ha megnézzük az on-off mutatóit, tehát amikor a pályán van és amikor nincs a pályán, akkor alig fér be a koordináta rendszerbe. Idén a fickó éppen hogy csak pozitív, elveszett az előnye védekezésben és támadásban is éppen hogy csak extrát tud jelenteni, de azzal, hogy ő kivettett középről, hirtelen lehetőség volt betolni azt a Brook Lopezt, hogyha Ivica Zubac 3 hete dőlt volna ki, akkor tökön lövik magukat, mert Brook Lopezre nem lehetett számítani, de Brook Lopez pedig pont most érkezett meg ebbe a szezonba, és kiválóan tudnak 5-out-ot játszani. Ha megnézed, hogy ezen a 6 meccsen hány játékos dob 40% körül vagy fölött triplában, akkor a szám lenyűgöző, ülnek-sülnek a triplák, összeállt a védekezés, Nikola Batum a 8. virágzását éli, és ez a csapat az elmúlt 2 hétben támadásban és védekezésben liga első. És akkor itt tényleg az van, hogy akkor fogod, leteszed a mikrofont, és hazamész, mert hogy tényleg mi történik ezzel a csapattal.
Hát, ha valaki azt mondja 2 hete, hogy figyelj, majd amikor kiteszik Ivica Zubacot, és jön Brook Lopez, így minden megváltozik a Clippersnél, akkor azt mondják, hogy hagyjál békén, nem érek rá ilyen hülyeségekkel foglalkozni. És egészen hihetetlen, hogy Kawhi Leonard oda jutott, hogy 45 pontos meccsből az egész szezonban már csak Currynek van több, mint Kawhi Leonardnek, és pontátlaga és a bedobott triplák mennyisége karrier csúcs. Azért Kawhi Leonard pár dolgot már elért pályafutása során, karrier csúcsra.
Amikor ő neki megy a játék, az ilyen videójáték jellegű. Tehát, hogy amikor a videójátékban is, ha megnyomsz egy gombot, akkor mindig ugyanúgy csinálja. Nincsen benne esetlenség, kicsit eldő, és olyan, mintha egy videójátékkal kontrollálnál egy játékost. És ugye a mérkőzés, ami berepíti ebbe a beszélgetésbe, ami az egész szezon 3. legjobb meccse, az 55 pont is nyilván lenyűgöző és kiemelkedő, de hogy mellé van 11 gólpassza, bocsánat, 11 lepattanója, 2 gólpassza, 5 labdaszerzése és 3 blokkja, azért az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lenyűgöző. Yeah. Úgyhogy most éppen ott tartunk, hogy Los Angelesben most éppen ezekben a hetekben Clippers szurkolónak jó lenni, Lakersnek kevés.
Azt mondta Tyronn Lue, még 6-21-nél, most 12-21-el állnak, hogy 35-26 akarnak menni, az 50%, elég nagyot léptek afelé, hogy meglegyen az 50%, akár egy play-in simán elcsíphet ez a Clippers, ha még időben ébred. És miután más csapatoknak is most kongatják a vészharangot, hogy most talán még fel lehet ébredni, a szünet után foglalkozunk olyan csapatokkal, amelyeknek el kell dönteni, hogy ragaszkodnak az eddigi szokásokhoz, vagy túllépnek rajtuk az új évben, mindjárt ezzel folytatjuk. Folytatjuk az újévi Eliupot, és köszöntjük azokat, akik YouTube-on követnek bennünket a műsor középső részét. Nekik mondjuk, hogy a Selecten a teljes műsort visszanézhetik a Telekom előfizetők, ahogy egyébként minden heti NBA meccset is, bármeddig, illetve nem azt egy hétig, az Eliupokat pedig bármeddig visszanézhetitek. Új év, rossz szokások. Elhagyjuk őket, vagy megtartjuk őket? Ez a kérdés. 5 problémás játékost hoztunk. Problémás játékost, akik ott vannak a csapatuknál, nem is rosszak. Még talán csak azt sem mondhatjuk mindegyikükre, hogy rosszak. Baska hozott egy tök jó értékelési rendszert, ami alapján eldöntjük majd, hogy ezek a játékosok egészséggel hogy állnak, a teljesítményük milyen, és hogy a jelenlegi csapatukban mennyire illenek bele.
És a hozzáállásuk
milyen. És nézzük meg elsőként Ja Morantet, egy mostanra már talán örökzöldé vált témát, aki hát karácsonyra kapott egy Nerf puskát tőletek Gáborral, és azt hiszem, hogy Gábor volt az, aki beszorult lélekként nevezte őt meg. Hát a játék az sokszor úgy nézett ki, mintha valami más szorult volna be neki a szezon elején, de Morant mostanában egyébként nem volt rossz. Mi a legnagyobb kérdés Ja Moranttel és a Memphis Grizzlies-el és ezzel a közös projekttel kapcsolatban? Mi a legnagyobb probléma vagy kérdője?
Szerintem az, hogy ezen a listán lesz majd 3 olyan játékos, Trae Young, Ja Morant és LaMelo Ball, hogy ezeknek a típusú játékosoknak milyen jövője van az NBA-ben. Ilyen típusú játékosokkal tudsz-e bajnoki címet nyerni, de még egyel hátrébb is lépek, bajnoki címre törni.
Muszáj egyet kérdeznem.
Na.
Luka Doncic.
Igen.
Tehát, hogy az a durva, hogy ez is egy kérdés.
Ezért mondtam azt, hogy most, tehát hogyha az ember betéved egy Los Angeles Lakers szurkolói fórumba, tegnap mondtam a Trestóban, hogy voltam egy-két vidámabb temetésen. Tehát, hogy ott azért nagyon rossz most a hangulat Luka Doncsicsal kapcsolatban. Nem véletlenül tettem ki tegnap Facebookra Ben Stillert a kidobós végéről, amikor már elhízva nézi a későbbi kidobós versenyeket, és szídja Chuck Norris-t. Nekem most ez Nico Harrison. Azt mondja, hogy figyelj, részben ezt mondtam, csak úgy, akkor miért Anthony Davis? De ezt most hagyjuk is a fenébe. Azt gondolom, hogy Ja Moranttel jelenleg az a probléma, hogy eltűnt az atlétika a játékából, eltűnt a gyűrű környékéről, a triplája az újonc szezonjában volt a legjobb, idén éppen 22%-ot látunk, és amikor ott van a pályán, akkor megáll a labda ennél a Memphis Grizzliesnél. Tehát, hogy nem igazán passzol a csapat jelenlegi lassan ablakába sem már, mert azért korban még nagyjából stimmelnek, de igazából a játékstílushoz is. Ugye hoztam 4 számot, vagy 4 mérőszámot, ugye Morantről, Zionról, Embiidről, Youngról és Ballról fogunk beszélni. Sorrendben azt gondolom, hogy skill szempontjából nálam Morant jelenleg a 4. ebben a listában. Egészség szempontjából a 3., hogy mennyire passzol a csapathoz, csak 4., és hozzáállásból pedig az utolsó. És hogy ez szerintem a nagyon komoly probléma, hogy ő azt hiszem, hogy meg van sértődve egy kicsit a világra, a csapatára, és ahogy te is mondtad, egy kicsit ilyen beszorult léleknek érzi talán magát ő is, nincs kint egyértelműen a piacon. Tehát nem arról van szó, hogy nagyon-nagyon keresik a partnereket, de közben azt is látni kell, hogy ha már itt vagyok, akkor a cipők kérdését hagy hozzam be, nem tudnak annyi Ja Morant 3-as színálást kihozni, hogy ne kapkodják el az összeset a polcról, tehát mellé van egy nagy népszerűsége is, és egy olyan piacon élünk jelenleg, ahol eleve is nehéz játékos cseréket tető alá hozni, és ez az 5 játékos, akiről beszélni fogunk, szerintem kivétel nélkül olyan, hogy nem tudod őket, ahogy az angol szokta mondani, dollárról dollárra cserélni, csak az a kérdés, hogy 90, 80 vagy 70 centet kapsz vissza.
Igen, és nagyon jó, hogy ezt a cipőt dolgot behoztad meg, akivel mit lehet eladni, mert szerintem nagyon sok játékosnál is lesz majd olyan játékos, akinél ez tulajdonos által kimondottan is visszatartó erő abban, hogy őt elcseréljék. De Ja Morantnél én azt húznám alá, amit a játékrendszerről mondtál egy fél mondatta, hogy most már láttatok elég sok Ja Morant kosarat, ha most csak ezt néztétek. Iszaló edzőnek, aki mellett letették a garast Memphisben, ami szerintem egy tök jó ötlet. Tehát 2025-ben úgy dönteni, hogy akkor erre megyünk, és 26-ban ezt folytatni, hogy ez a önzetlen 2-3 percenként, ez egy teljesen előre mutató, jövőbe mutató sztori, ami működhet az NBA-ben, és ezt érdemes fullban tolni szerintem. Csak minden alkalommal a vezetőedzőt szíve vérzik, amikor Ja Morant 13 leütés után szerez egy kosarat, mert nem ezt akarom látni, nem ezt akarom építeni, és hiába nyerünk ezzel 5 meccset, nem tudom, 8-ból, 9-ből, az se fogja a csapatot arra mozdítani, amerre menni akarunk.
Igen, igen, és talán azért érdemes egy picit többet idézni Morantnél, mert lesz majd két nagyon hasonló játékos. Elindított a játékban egy változást, forradalmat Steph Curry. Megérkeztek 3-an, 5-en, 8-an, 10-en, akik ugyanezt a stílust próbálták hozni, és most már visszamehetünk, és kimondhatjuk historikusan, hogy nem tudták ezt a hatékonyságot meg se közelíteni, mint amit Steph Curry, azt a labda nélküli hasznosságot, egy csomó ilyen dolgot, és ezek azok a játékosok pontosan, akikre most már ránézel, figyelj, az van, hogy Curry nem lett belőled, de közben nézd csak, hogy ki az, aki itt fellőtt. Egy Shai Gilgeous-Alexander így néz ki jelenleg, egy hatékony hátvéd. És hogy te itt maradtál a kettő között, nem lettél olyan, mint Curry, messze nem vagy olyan, mint Shai, és akkor inkább legyen a kettes, hármas poszton nagyon más milyen típusú csapat építő játékosom, mint amilyen te vagy. És azért nagyon nehéz például megfelelő kérőket találni ezeknek a játékosoknak, mert hogy igazából ilyen típusú játékos hova kell?
Ezzel együtt még talán Ja Morantnél érzem azt, hogy vele még viszonylag könnyű, tehát hogy még nem csapják rád 25 helyen az ajtót 29-ből, hogyha őt kiviszed a piacra, nem?
Chris Finchnek már tikkel a szeme, mert a Timberwolves-zal hozzák össze. Azt gondolom, hogy ezeknek a játékosoknak a nagy részének egyébként jót tenne egy tiszta lap, meg egy helyszínváltást, tegyük azt is hozzá, mert 5 olyan játékosról fogunk beszélni, ha jól mondom, igen, aki még nem játszott más csapatban. Ami szerintem még fontos, és mindenkihez összegyűjtöttem, még 2 évig van szerződése, mostanin kívül 42 és 44 millióért, ami mostanában egy vállalható szám, a 2 év viszont nem rövid idő.
És attól is lett bonyolultabb a kép ennek az 5 játékosnak a tekintetében, mert vannak olyan játékosok köztük, és a következő emberünk Zion Williamson ilyen, akik mostanában olyasmit csinálnak, amit ritkán szoktak, és ezt pozitívumként mondom. Például Zion Williamsonnal először fordul elő 2024. március-áprilisa óta, hogy 2 kezemen meg tudom mutatni, 9 egymást követő mérkőzésen pályára lép az NBA-ben. Az emberrel majdnem 2 éve nem történt ilyen, és most ott van a pályán, dob 32 pontot, dob 31 pontot, és azért érdemes most megítélni, hogy mit tud Zion Williamson, mert most a legjobb Zion Williamsont látjuk a Pelicansben, akit láthatunk legalábbis szerintem.
Az utolsó 5 meccséből 5-öt bukott a Pelicans. Az, aki egyébként pocsékul kezdte a szezont, majd nyer egyszer 7-et, nem tudom hogyan, majd ez a kicsit ilyen Los Angeles Clippers sztori. Zion Williamson tök ugyanazzal a szerződéssel fut, mint Morant, még 2 évig 42 és 44 millió, tele van egyébként garanciális biztosítékokkal a szerződése, attól függ, hogy hány meccsen lép pályára, tehát az új csapata elvileg ezzel kalkulálhat majd. Nálam skillben ő az első, megmondom őszintén, az 5 játékos közül. Embiiddel gondolkoztam, de Embiid védekezésben annyival gyengébb már a térdei miatt, hogy Zion lett az első. Hozzáállásban is ő lett nálam az első. De amikor azt mondja, hogy nem olyan régen ő is a kispadról jött be, mint Vembi, és azt mondta, hogyha Borrego edző azt mondja, hogy a kispadról kell bejönnöm, akkor kispadról jövök be. Fit a csapatba jelenleg nálam a 3. ebben az 5-ös listában, mert vannak hasonló játékosok, ugye Derrick Weirről beszéltünk már mi is az adásban, aki egy kicsit így kiválthatja őt. Az egészsége viszont nálam 4., tehát nálam csak Joel Embiid az, aki nála is nagyobb kockázat egészségben. De egyébként minden tud abról, hogy hogyan kell a gyűrű környékén sűrögni, forogni. Azt nem értem, hogy a triplát miért engedték el rendszer szinten ilyen markánsan is egyértelműen a játékából, de én azt hiszem, hogy ebben a Pelicansben most nem szabad nagyon pánikolni, mert ott van Fierce és Queen duója, szerintem van bennük potenciál, ott van Jones és Murphy, akkora soráértük, minden csapatértük akar cserélni, és ott van még Zion, ott van Missy, nagyon sok fiatal tehetség van, egyébként sajnos egy Joe Dumars szakmai vezetésével, hogy nem kéne lehet változtatni, lehet új irányt szabni, csak elkótyabetyelni nem szabad ezt a gárdát. Én Williamsonért mernék kockáztatni, és ne felejtsük el, ha már hozzáállás, hogy amit ő nyáron leadott, azt, hogyha ránézel, nagyon szépen tartja. Sőt, én azt mondanám, hogy egy picit még fogyott azóta.
Igen, fogyott, szerintem is. A probléma viszont csak ott van, hogy 8-27 ennek a csapatnak a mérlege. Ez egy nehéz ügy ahhoz, hogy egyáltalán play-in legyen ebből, mert hiába marhajózzájon, hogyha közben nem jönnek az eredmények. Amit felsoroltál, abban én egyedül, és ez Zion megérkezése óta bennem van ez a gondolat, és nem tudok tőle szabadulni, hogy az ő NBA hasznosságát, hogy én nem tudom. Te annyira furcsa egy ilyen típusú játékos nekem az NBA-ben, akinek gyakorlatilag egy csomó mindenben atipikusan marha jó a posztján, betörések, gyűrű környéki mozgás, mindenkit elnyomog, de nem dob. Egy tempót nem tudsz rábízni 6-5 méterről, mert nem fogja, tehát hogy hogyan raksz egy embert bele egy NBA csapatba, és mindig arra jutok, hogy egy marha jó edző keze alá kéne kerülni, aki úgy gondolkodik a kosárlabdára, hogy be tud rakni egy ilyen játékot, mert hogy nem illik bele a sémákba, Zion Williamson egyszerűen nem illik bele szerintem semmilyen NBA sémába, ami már bizonyítottan győztes séma.
Teljesen egyetértek veled, két kiegészítésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy New Orleans azért egy határeset kúplerály volt az elmúlt években. A másik, meg itt egy játékos, akit te is mondtad, hogy az elmúlt két évben nem volt 10 meccs, amikor zsinórban pályára lépett. Tehát amikor gondold el, hogyha egyszer végre látunk idén megint edzésen a ramaty válladdal, akkor majd félpályás triplákat fogsz dobni, vagy zítszereket. Tehát azt próbálja azokon a meccseken, amiket tudja, hogy tud. Hogyha egyszer lenne 30 meccs, amikor már egyben játszottam, hogy mi van, hogyha beleállok ebbe, beleállok abba, ha elkezdem gazdagítani a játékomat, de kicsit olyan, mint a társas játékban, hogy kimaradtál két körből, menjél hátra 4 mezőt, és mint a mindig újra és újra nekifutna, ez csak feltételezés részemről, de nem egyszerű New Orleansban egy ilyen korlappal fejlődni.
Amúgy zicsereket, de nem biztos, hogy jobb lesz, mint a félpályások. Folytatjuk Joel Embiiddel, aki más helyzetbe került ebben a Philadelphiában, mint amiben eddig volt. Eddig veterán sztárok voltak mellette, emlékszünk a Harden korszakra, amikor ott volt Joel Embiid, és hatalmas nyomás volt az ő vállán. Én azt gondolom, hogy ha valami változott Joel Embiid körül, az az, hogy húha, itt egy tehetséges fiatal, meg itt is, és most működik Tyrese Maxey-vel, a visszatérő Paul George-a, plusz a dörömbölő Ecskummal, egy marha jó négyesnek. Tehát én nem tudom, hogy Embiid körül volt-e egy ennyire baromi jól kinéző mag. Na ez viszont egy ilyen tökéletes NBA négyesnek tűnik, ami körülötte van.
Talán még a Butler érában, amikor Butlert elengedik. Embiid skillben második, fitben szerintem második, hogyha egészséges, akkor nagyon passzol ebben a csapatban. Hozzáállásban második, tehát szerintem Embiid nagyon kevés kivételtől eltekintve jó dolgokat mondja és csinálja. Egészségben sajnos az ötödik, sokan mondják, hogy feláldozta a karrierjét az olimpiai aranyért. Azóta tényleg nem nagyon tudsz vele mit kezdeni. Amikor jó, akkor támadásban még mindig nagyon-nagyon jó, de védekezésben tényleg az árnyékának, az árnyékának az árnyéka. Tehát, hogy nem vállalható, nem NBA szint lassan már, amit ő védekezésben tud. Úgyhogy neki még 2+1 évig van szerződése, és masszívabb számokkal, mint az előző két harcosnak. Nem nagyon látom, hogy ki az, aki ekkora számokkal bevállalna egy ilyen gyakran sérült játékost.
A támadás védekezésre akartam visszamenni egy percet, mert te vagy a Stats Muse, vagy nem is a Stats Muse, hanem a Cleaning the Glass ambassadorja az Eliupnak, de hogy ott én azt néztem, hogy igazából idén se támadásban, se védekezésben nincs, azt hiszem egy ponton belüli kilengés van, tehát hogy se támadásban, se védekezésben igazából nem oszt, nem szoroz, hogy fönt van, vagy nincs fönt első ránézésre a pályán Joel Embiid. Mivel igen, magyarázható ez mégis?
Szerintem támadásban nagyon megváltozott a dobás diétája. Rengeteg triplát dob, rengeteg távoli kettes dob, ebből a hatékonyság azért valamennyire visszaesik. Védekezésben meg azt gondolom, hogy nagyon hasznosak ezek a fejlett statisztikák, érdemes megnézni egy Philly meccset. Gyakorlatilag az történik, hogy négyen próbálják betömködni azt a lyukat, amit Joel Embiid a palánk alatt ott kialakít. Tehát, hogy annyian, tehát az, hogy nem vérzik ez a csapat ennél jobban védekezésben, annak köszönhető, hogy Nurse úgy körbepárnázza Joel Embiidet, hogy minden lemaradásáról, leolvadásáról, lassú lépéséről ketten próbálják megoldani helyette. Úgyhogy nem jó nézni, amikor ő megpróbál védekezni mostanában.
Következő játékosunk Trae Young, akit sokan már csak Trae Young-ként becéznek az NBA-ben, akit a sajtó 4x6 helyre cserélt már el, és ez csak az idei, és még az is lehet, hogy 2026-os statisztika. Miközben egyes hangok azt mondják, hogy nem, az Atlanta Hawks tulajdonosai szerelmesek belé, és annak ellenére, hogy ott van Dyson Daniels, hogy ott van Jalen Johnson, hogy ott van Rizasé, hogy ott vannak mögötte a fiatalok, nem fogják elcserélni Trae Youngot, mert azt mondja a tulaj, hogy jegyeket eladunk vele. Igen. Mezeket eladunk vele. Igen. Becsúszik az All-Star gálára. Igen. Lehetne, biztos, hogy jobb lenne nélküle? Nem. Akkor én nem akarom elcserélni.
Azt hittem, hogy Ball lesz az a játékos, akire majd ezt mondod.
Nem, mert itt, itt volt egy népszerű konkrét nyilatkozat, amelyik erről szólt.
Nálam az egészségben ő áll a legelől, pedig ő sem a vasember. Skillben nálam ötödik, Morant alá teszem. Vitatkoznál? Kit raknál elé?
Nem, a támadójáték az annyira, hirtelen a támadójáték jelent meg előttem, és át kellett gondolnom, hogy eljutottam a védekezésig is, meg a beilleszthetőség.
És a hozzáállása nekem ott Morant fölött van még azért, de nem szeretnek vele játszani. Tehát folyamatosan ilyen riportok jönnek ki az öltözői zuhanyhíradóból, hogy nem szeretnek Trae Younggal játszani. Idén, cleaning the glass on-off statisztikák, 15 ponttal rosszabbak védekezésben, tehát ilyet nem lehet összehozni vele. Ami a jó hír, hogy kikapnak vele, és kikapnak nélküle is, és pont ma olvastam egy cikket, hogy igazából a probléma az nem ez, hanem az, hogy Kristaps Porzingis nem egészséges, és nincsen rendes centerük, meg mondjuk az se lenne baj, hogyha a tavalyi 1-per-1-esük az mondjuk tudna játszani mondjuk egy 1-per-1-eshez méltó szinten, csak hozzá meg ragaszkodnak, ugye több tréd is felmerült, már is hozhattuk volna azért ebbe az adásba Kumingát is, meg Davist is, meg egy csomó embert, hogy ha Rizasé nem 1-per-1-es lett volna, már szerintem háromszor elcserélik, csak hogy 1-per-1-est félbe cserélsz, mert beismered a kudarcodat. Én azt gondolom, hogy Trae Young ugyanaz a kategória, mint amilyen Morant, mint amilyen szerintem nagyrészt Ball is, hogy nem nagyon lehet vele bajnoki címet nyerni. Értem, hogy szeretik, értem, hogy sok mezt elad, de én azt hiszem, hogy meg kéne nézni azt, hogy mit tud ez a csapat nélküle. Nickel Alexander Walker nevét pont nem mondtad az előző kanyarban, nem helyettesíti rosszul egyébként azokban az időszakokban, amikor Young sérült.
Igen. Jalen Johnsonnak és neki kéne igazából készen állni arra, hogy Trae Young nélkül az Atlanta Hawks jobb legyen. Egyébként az ő esetében megnéztem, mert annyi trade pletyka volt, hogy mit lehet kapni egyáltalán Trae Youngért. Tehát azért, amikor kinyitottam tegnap a fiókot is, volt benne 10 euró, ment a gyerek síelni, mondom, ezért ma még egyébként mit lehet kapni egy hüttében, nem biztos, hogy sok mindent.
Nyoltat vissza.
Igen. És a Milwaukee Bucks cserénél a Kuzma, Portis, André Jackson meg egy draft pick. Tehát, hogy igazából ilyen tömegben kaphatsz játékosokat, akik megint csak nem valószínű, hogy megmozgatják a dolgot, de a Hawksnak pont nem erre lenne szüksége, szerintem, mert ez a Hawks meg mögötte szépen.
És én nem hiszem, hogy Kuzmát, Portis meg André Jackson beáldozzák.
Így van. Na, ez meg a másik fele. Oké, az ötödik emberünk LaMelo Ball, a Charlotte 25-8-at tudó irányítója, akinél szintén azt kérdezném, hogy mi az elsődleges probléma LaMelo Ball-lal kapcsolatban. Most ugye nála a kiinduló pont tényleg az, és ez tök jó, hogy mondtad, hogy olyan játékosokról beszélünk, akik más csapatban még nem szerepeltek, hogy sorrendben 6-szor van az irányítás az ő kezében egy csapatban, és mondjuk az a csapat az nem volt egyáltalán jó az elmúlt 6 évben, de a playoff környékére nem nagyon jutottak el.
Pont tegnap hallgattam Bill Simmons és Rob Mahoney podcastjét, és ott keresték ki LaMelo Ball pályafutásának a két legfontosabb mérkőzését, és ez két play-in meccs volt, amit átlagosan ilyen 25 ponttal veszített el a Charlotte Hornets. Én azt hiszem, hogy egy olyan játékosról beszélünk, aki eleve megérkezett egy marha nagy csomaggal, amit a szülői ház akasztott a nyakába, és megérkezett egy olyan klubba, ahol a felelősségvállalás, az elszámoltathatóság az éveken keresztül nem működött, hiszen hogyha körbenéztél, akkor erre egy később fogadási botrányba keveredő játékos volt, ami azért szerintem elárulhat valamit az ő egyébként így, nem tudom, hozzáállásáról a világhoz. Itt egy feleségverő volt, ott egy nem tudom, tehát hogy végigmentél, honnan tanuljon hozzá, honnan hozzon jó mintákat ez a srác, és én őt nagyon-nagyon szeretném megnézni egy olyan környezetben, ahol felelősségre tudják vonni, ahol van tét, ahol nem, tehát hogy neki a játék stílusában is benne van a beleszarás. Tehát ezek a féllábas triplái, amiket dobál, egyébként elég jó százalékkal ahhoz képest, ahogy kinéznek, benne van a hányavetiség, de hogy szerintem ebben a fickóban nagyon sok van. Skillben nálam most a második, harmadik között billegtem, hozzáállás, ugyanez a második, harmadik, A csapatában egyébként szerintem passzol, tehát tele van fiatal, jó játékosokkal ez a Hornets, de én azt hiszem, hogy amikor már mindent követ megforgattál egy csapatban, akkor egy idő után van az, hogy meg kell nézni, és hagyni, hogy kivirágozzon az a virág, és lehet, hogy a Charlotte mezben ezt már nem tudja megcsinálni.
Úgyre ezen gondolkoztam, hogy mennyire okoz kárt egy játékos egyéni megítélés, vagy mennyire lehet tiszta fejjel nézni mondjuk nem is mondjuk bajnoki címletől, egy masszív playoff csapat, amelyik valakinek oda szeretné adni a labdát, meg kell neki egy ilyen Golden State Warriors, lassan el kell azon gondolkozni, Curry után kinek a kezében lesz a labda, Steve Kerrnek, azt mondja, hogy figyelj, itt ez a LaMelo gyerek egyébként, tök ügyes.
Akkor ilyen mit le tudták volna draftolni.
Az marhára segített volna rajta, hogy mit mond erre? Hogy hát ez a gyerek, ez nem is tudom, tehát mikor a 29. 30. helyre szorulsz játékosként folyamatosan, akkor mennyire tudnak egyáltalán téged tiszta fejjel nézni komoly csapatok vezetői? Biztos tudnak, mert ezért ülnek ott, de hogy bevállalod-e azt, hogy egy ilyen viszonylag magas, nem tudom, 12-13%-os turnover százalékkal működő irányítót, azt be tudsz-e illeszteni egy győztes csapatba, vagy nem? Vagy LaMelo Ball, ez a streetball játékos az NBA-ben, prototípus, aki mindig alsó vonalas csapatban fog kosolni.
Én ilyen született romantikus, meg világmegmentő, meg adjunk még egy esélyt ember vagyok, és emiatt azt gondolom, hogy lehet. De ehhez azt kellene, hogy LaMelo Ballt mi késztesse arra, hogy ne álljon bele a 12. triplába, amikor rajta kívül A kidobja el, oké, idén Kankanéből igen, másrészt meg fölnéz a tabellára, és 6-23-mal állunk, vagy nem tudom mennyiben, hogy nem tök mindegy, akkor legalább érezzem jól magam, hát ha a statjai működnek, hogy ha egy olyan csapat, amik mindegyik úgy lép be, minden nap úgy kell pályára lépnie, hogy a playoff első 4 helyéért megyünk, nem fér bele, tehát ez a számon kérhetőség, hogy minden dobásodnak súlya van, szerintem egy ilyen tehetségből kihozhat sokkal jobbat és sokkal többet, de az elhangzott 4 játékosból, igazából ugye Morantről hallottunk, már Youngról hallottunk, már Williamson kapcsán már repültek föl pletykák, de Ball kapcsán azért a Charlotte oldalról még csönd van, hogy el akarnák ténylegesen cserélni.
Tökéletes végszó, és egyetértek vele, hogy meg lehet ezt próbálni, meg kell próbálni az életben egyszer-kétszer, mert az biztos, hogy tehetségből körme alatt több van, mint nagyon-nagyon sok játékosnak, aki sokra vitte az NBA-ben, mert nagyon-nagyon ügyes. Na nem sokára folytatjuk, majd ugyanezen a vonalon nagyjából egy irányítóval jövünk majd, aki egy klasszikus és megdönthetetlennek tartott rekordot bír. Folytatjuk az eljúpot, és visszatérünk a klasszikus NBA retro rovatunkhoz, Scott Skiles miatt, aki 35 esztendővel ezelőtt, december 30-án 30 gólpasszt osztott ki az Orlando Magic színeiben egy Denver Nuggets elleni mérkőzésen, és ennek az az érdekessége, hogy itt láthatjátok az örök ranglistát, egy mérkőzésen kiosztott gólpasszok száma, azóta sem sikerült senkinek megdönteni ezt. És az ember azt gondolná, maradjunk elsőre Scott Skiles teljesítményénél, annál a mérkőzésnél. Az ember azt gondolná, hogy 30 assziszt, ez a csávó mindenhonnan passzolt, minden helyzetből passzolt már a végén, 22 pontot dobott a mérkőzésen Scott Skiles.
Igen, Scott Skiles, akire szerintem nagyon kevesen emlékeznek egyébként, ugye egy ideig edzőként volt egy vezetőedzői szituációja is. Az volt ugye a szitu, hogy a Denver Nuggets volt az ellenfelük, az a Denver Nuggets, aki abban a szezonban megelőzve a korát, a 7 Seconds or Less Suns-ra rá licitálva, kb. A 4 Seconds or Less stílust tolták, és ilyen 130 pontokat kaptak átlagban, és erre próbált meg felkészülni egyébként az Orlando, akkor próbáljuk megfutni, és már fél időben kb. Karriercsúcsnál volt Scott Skiles, és aztán kezdtek csak el ráfeküdni, a mérkőzés vége 155-116 lett, tehát hogy azért nem volt egy szoros meccs, Scott Skiles utolsó pillanatig játszott, az nem tudom megvan-e, hogy 7 perccel a vége előtt osztotta ki a 29. gólpasszt, és utána néma csönd, és a vége előtt 20 másodperccel sikerült a 30-at, és abban a pillanatban leültették, és standing ovation, Jerry Reynolds volt az, aki egyébként 27 pontot dobott, főleg Scott Skiles gólpasszaiból, és láttuk, hogy Rajon Rondo most már az is lassan 10 éve van, hogy megközelítette, de hogy mennyire érdekes, hogy miközben mennek fölfele a számok, a pontszámok, hogy ezt a statisztikát igazából elég ritkán kapargatják meg.
Igen, és Rajon Rondomán még én egy példát találtam, Westbrooknak volt egy 24 gólpasszos meccse 2021-ben, de hát ha úgy tetszik, az már elég messze van, mert 20%-ra van tőle. Úgyhogy ez izgi, de hát szerintem sokkal jobban elosztják most már a labdát, sokkal kevésbé van klasszikus irányítói poszt, meg tényleg én a teljes összefoglalóját ennek a meccsnek nem találtam meg, de egy olyan összefoglalót láttam, amin elkezdtem strigulázni, mennyi volt gyors indításból, tehát tényleg nevetséges, az első 7 gólpasszából 6 leindításból adott assziszt volt. A 7 seconds or less plusz egy agresszív letámadás, ugye ez volt a Nuggets, tehát följöttek aztán, hogyha túlmentél rajtuk, akkor gyakorlatilag 3-1-ben futottál ellenük, és dobtál egy zicsert.
Igen, azért azt gondolom, hogy ma már, ahogy egyébként a csapatok felépülnek, azzal, hogy a klasszikus irányító szerepe eltörpül, és sokkal jobban szétosztik a gólpassz. Amikor ránézel egy csapatra, akkor azért nem ritka az, hogy 5-6 játékos is 3-4 gólpasszal tud zárni egy mérkőzésen. Ez is azért inkább abba az irányba mutat, hogy bár kevés olyan statisztika van, amire azt mondjuk, hogy nem vagy nehezen megdönthető, ez a 30 gólpassz, ez sanszos, hogy ide fog majd tartozni.
Hát igen, Stocktonnak is 28, 27, 26 az összejött, de a 30-et ő se tudta elérni, és ahogy mondtad, hogy a végsőkig fenntartották, annyi pici csalás volt ebben a rekordban, hogy a többi kezdőjátékost ezt ilyen 30 játékperc környékén leültették, és Skálsz játszott 44-et, tehát a végén már a cserékkel kellett összehoznia ugyanazt, amit a kezdők azért valószínűleg könnyebben bedobtak volna, de azt neki a cserékkel kellett kiizzadni. Elhoztam most is Bill Simmons könyvét, a Book of Basketballt, mert a megdönthetetlennek gondolt rekordok között egyébként a 8. helyen állt nála, amikor ezt a könyvet írta, a Skiles 30 asszisztos meccse, és leírja azt, amit mondtál, a Nuggets speciális játékstílusát, és azt írja a végén, hogy nem tudom, hogy meg fogják-e dönteni valaha, de annyiban állapodjunk meg, idézem, hogy soha nem fogunk látni még egyszer kopaszodó fehér srácot 30 gólpasszt adni. Nem tudom, hogy a Budapest ára is gondolta, akkor még lehet esélyed. Na jó van, ezek voltak a mai témáink, és megnézzük a közvetítéseinket a hétvégéről, mert azok továbbra is szép számmal vannak. Szombaton és vasárnap is közvetítünk, vasárnap ráadásul két meccset, ahogy mondtam, a Minnesota Timberwolves kétszer képernyőn, és ahogy elnézem ezeket a meccseket, az első kettő az akár csemege is lehet, a Washington meg mostanában okozott.
Nagyon nézzétek, mindenképpen nézzétek meg a Wizards.
Úgyhogy így van.
Keyshawn George, Alex Sarr, beszéltünk róluk, mi is közelmúltban, előbb megfirkálták nem is olyan régen a Milwaukee-t, hogyha lett volna buzzer beater rovatunk, CJ McCollum ott lett volna, nézzétek meg a Wizards meccset.
Úgyhogy nézzétek az összes meccset, köztük a Wizards mérkőzést is, és jövő héten ismételten jövünk majd Eliuppal. Köszönjük a figyelmet, még egyszer boldog új évet, sziasztok!
Sziasztok!